Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, Megyeri Jonatán vagyok. Ezen a esős, meglehetősen hűvös hétfő estén köszöntelek benneteket. Folytatni fogjuk ma a Tánya tanulást, a Hasszid filozófia alapművének 23. fejezeténél járunk. Jó estét kívánok Bondár Csabának, már reménykedtem, hogy nem fogok itt sokáig magánykodni. Szeretettel köszöntöm Szilárdot, jó estét kívánok Mirának, a több mint 60 tanulótársunknak. Szeretettel köszöntöm Steve-et, rég láttam a nevedet, jó estét kívánok Jánosnak. Sok-sok szeretettel köszöntöm Zsuzsát, Pétert, Ilonát, Ildikót, Andrást, Zsoltot, Zoltánt, egy másik Pétert, jó estét kívánok Ráhelnak, gyülekezik a kemény mag. Sok-sok ismerős, kedves barát, jó estét kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Ugye tegnap egy olyan filozófiai fejteketésbe kezdtem, közben köszöntöm Juditot is, természetesen jó estét kívánok Gyöngyinek, Maricának. Tehát egy olyan filozófiai okfejtésbe kezdtem tegnap, amelyhez azt mondtam, hogy hát nem biztos, hogy nagyon könnyű lesz megérteni, vagy az is lehet, hogy én nem tudom elmagyarázni olyan mélységben, vagy olyan módon, hogy ez érthető legyen, jó estét kívánok Viktóriának is, Jánosnak természetesen. De ezt fogjuk folytatni, ugye tegnap arról beszéltünk, az volt a tanulás lényege, hogy Isten, amikor a világot teremtette, az valójában az ő akarata, vagy pontosabban az akarat, Isten akarata megelőzi a cselekvést, és Isten akarata az tulajdonképpen, tehát az akarata, vágy az egy és ugyanazon egy adott entitás lényével, egy adott entitás eszenciájával. Így tehát az én, amikor egy vágynak a mögötte megtaláljuk a teljesen mögöttes motivációt, a legvégső motivációt, akkor mindig arra bukkanunk, hogy az valójában az egy olyan vágy, az egy olyan akarat, amely nem külön választható az adott egyéntől, az adott szemétől, ugyanez van Isten viszonylatában is, hanem tükrözi annak tényleges eszenciáját, tükrözi annak tényleges valóját, tényleges létét. Most egy lépéssel tovább megyünk, és azt mondjuk ma, arról beszél a Tánya, hogy valójában a Isten akaratának a kifejeződése, a Tóra, amely tulajdonképpen mint egy blueprint, mint egy terv a világ megalkotásában. Úgyhogy erre utalta a Kabala, a Zohár, a Kabala főműve, amikor azt mondta, hogy Isten és a Tóra egy és ugyanaz, ugye Isten és az akarata egy és ugyanaz, a Tóra pedig Isten akaratának a manifestuma, Isten akaratának a Tóra bölcsessége, Isten akarata, nem más, mint Isten akarata. Most, ugye arról majd lépéssel tovább megy az álterebe, a Tánya szerző, és azt mondja, hogy a micvák betartása, vagy a parancsolatok, az tulajdonképpen, nem bocsánat, még erről is szó volt, a parancsolatok, a micvák, a parancsolatok betartása az nem egyenlő önmagával, nem egyenlő Istennel, az az akaratnak a manifestum, az az akaratnak a leképeződés, az akaratnak a reflexiója, az akaratnak a kivetítése, a parancsolatok betartása, ezért úgy is nevezi a Kabala, egy ilyen nagyon misztikus kifejezést használ, amikor azt mondja, hogy a micvák olyanok, mint Isten szervei, csak úgy, mint az ember szerve, nem egyenlő a lélekkel, a lelkével, csak úgy, mint az ember testrészei nem egyenlőek az ember lelkével, ugyanakkor nem külön választhatók tőle, amennyiben a kar nem tudja magától eldönteni, hogy mit csináljon. A láb nem tudja magától eldönteni, mit csináljon. Ugye ellentétben azzal, hogy a költők fogalmaznak, vagy a regényírók fogalmaznak, hogy az embert a lába viszi, önmagától viszi bizonyos helyekre, vagy a keze önmagától cselekszik. Valóságban, ez nem így van valóságban, a lélektől, az ember intellektusától, a lélektől kapjuk az utasítást, vagy kapja az adott testrészünk az utasítást a cselekvésre, még akkor is, hogyha ez az utasítás, ez nem egy egyértelműen kinyilatkoztatott utasítás, hanem sokszor rejtett, vagy sokszor egyfajta automatizmus, tehát egyfajta nem tudatos működés. Ennek dacára az ember szervei, az ember testrészei nem önmaguktól cselekszenek, hanem az intellektus, a lélek irányítása alatt. Most, Amikor arról beszéltünk, hogy a, amikor arról beszéltem, hogy a, hogy a, az, hogy Isten akarata, a Tóra az egy és ugyanaz Istennel. És amikor azt mondtam, hogy a micvák, a parancsolatok, azok szorosan összefornak Istennel, hiszen az isteni akarat megnyilvánulásai, de nem egyek Istennel, akkor ezt azt egy alábbi példázattal illusztrálja. Tánya azt mondja, egy király megparancsolja a szolgáinak, hogy építsenek neki egy palotát, és részletes tervrajzot készít hozzá. Amikor teljesíti kívánságát, egyesülnek a palotában kifejeződő akaratával. Ugye, tehát amikor a szolgák megépítik a király palotáját, akkor az a király palotája, az kifejezi a megbízó, jelen esetben a király akaratát. A palota falai önmagukban azonban nem a király akaratát és bölcsességét képviselik. A tervrajz igen, a tervrajz az, amelyet a tanulmányozó építészek valójában a király akaratának és bölcsességének, vagy ami a király akaratát és bölcsességét tükrözi. A terv az az, de nem a megvalósulás, az már egy manifestuma, az adott a megbízóban a történetben, vagy ebben a példázatban a király, aki a palota építéssel megbízza az alattvalóit. A palota maga az akarat megnyilvánulása, nem pedig az akarat maga. Az akarat, ez esetben az analógia, vagy példázat esetében az akarat, a tóra és a micvák teljesítése az akaratnak a megnyilvánulása. Így van ez a mi esetünkben is, a micvák tényleges végrehajtása, a parancsolatok tényleges végrehajtása, bár Isten akarata diktálja azokat, valójában nem maga az akarat. Ám a Tóra bölcsessége, amely maga is Isten bölcsessége, és a vallásjogi döntése Isten akaratának tényleges kifejeződései, így amikor az ember vagy valaki a Tóra szavait ismétli, vagy azokról elmélkedik, a lehető legnagyobb fokú egységet éri a Istennel, aki egy az ő akaratával és bölcsességével. Ugye, ahogy Maimonides fogalmaz, a Isten maga a tudó, Isten a tudás, mint cselekvés, mint ige, Isten a tudó, Isten a tudás, és Isten a tudott anyag maga. Nem külön választható, úgy, mint az ember esetében. Ugye erről már beszéltünk korábban, az ember esetében a tudó, a tudás, a tudott anyag, illetve a tudó, azaz maga az ember, az nem feltétlenül ugyanaz. Az információ, a tudás, az rajtam kívül, az nélkülem is létezik, az nélkülem is más is tudhatja azt az adott információt, nem csak én. A tudás, a tudott anyag az tőlem független, Isten esetében a tudott anyag nem független tőle. Ezek tudom, hogy elvont koncepciók, de nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Isten milyen módon viszonyul a világhoz. Annak azért kell megértenünk azt, hogy milyen módon viszonyul Isten a világhoz, mert különben nem tudjuk megérteni azt, hogy nekünk milyen módon kell viszonyulnunk Istenhez. Ezért szánunk ennyi időt ennek a fontos kérdésnek az elemzésére, mert és a Tánya is ezért számol, vagy szán ilyen sok időt ennek a kérdésnek az elemzésre. Máskülönben nem tudjuk megérteni Isten és az ember kapcsolatát, hogyha nem értjük meg, hogy Isten milyen módon viszonyul a világhoz. Ennek ez a tulajdonképpen ezért nagyon fontos. Ugyanis a judaizmus, a zsidóság novuma, amit bevezetett a zsidóság hozzáállásában az újdonság, az nem feltétlenül a monoteizmus, az nem feltétlenül az egyisten hit. Bárki rájöhetne arra saját okfejtéssel és logikus okfejtéssel, hogy a világnak van egy alkotója, és hogy a világ alkotója az egy, és nem pedig több. Tehát nem több Isten van, hanem egy Isten van. Ez logikai okfejtéssel bizonyítható. A zsidóság novuma, vagy a zsidóság által bemutatott, a világnak adott novum, tehát nem a monoteizmus, nem az egyisten itt feltétlenül, hanem az a tény, hogy Isten investált a világba, és Isten érdekli, Isten törődik a világ létezésével és a világ működésével. Ez az, hogy Isten személyes Isten, ez a zsidóság hozzáadott értéke. Persze a monoteizmus is a zsidóságtól ered, ez két tény és való, de még egyszer, a monoteizmusra az emberek idővel rájöhettek volna maguk is, anélkül, hogy a zsidóság bemutatja, ha úgy tetszik Istent a világnak. A zsidóság által kínált novum, az volt 3300 éve, hogy bemutatta azt a tényt, hogy Isten személyes Isten, Isten, ugye Izrael istene, amit úgy fogalmaz a Tóra, hogy Isten, Izrael istene, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, azaz, Isten személyesen vesz részt a világ működésében, Isten személyesen involválódik, Isten személyesen, Isten érdekli az, hogy mi történik a világban. Ugye ez még egyszer, ez rendkívül fontos, különben ez minden, ez a morális élet az ember által, reméljük követett morális élet alapja, jelesül az a tény, hogy Istent érdekli, hogy mit csinálsz. Nem, ha azt mondja, ha azt gondolja az ember, hogy Isten, még ha el is ismeri, hogy Isten teremtette a világot, de nem gondolja azt, és nem vallja azt, hogy Istent érdekli azt, hogy az ember mit csinál, akkor nincsen szükség arra, hogy én morálisan viselkedjek. Akkor a moralitásnak mindösszesen, a moralitásra mindösszesen addig van szükség, amíg az az érdekeimet szolgálja. De abban a pillanatban, hogy nem szolgálja az érdekeimet, abban a pillanatban lophatok, ölhetek, és csalhatok, és hazudhatok. A világban involválódó Isten, az az Isten, amely érdekelt, és akit érdekel a világ működése, ezzel szemben ugyanakkor morális elvárásokat támaszt az ember irányába. Ez tehát a legfontosabb. Ez adja a moralitásunk alapját. Még egyszer, ha kiveszem Istent a képből, ha azt mondom, hogy Istennek nincsen belefolyás, vagy azt mondom, hogy nincsen Isten egyáltalán, vagy azt mondom, hogy Isten nem érdekli, hogy mi történik a világban, akkor tulajdonképpen nem állítok más, mint azt, hogy a moralitásnak nincsen alapja. A moralitásnak addig van esetleg alapja, arról lehet talán vitatkozni, hogy a moralitásnak, az erkölcsösségnek talán van addig alapja, amíg az ember érdekeit szolgálja. De abban a pillanatban, hogy nem szolgálja az érdekeimet, onnantól kezdve nem kell erkölcsösnek lennem. A zsidóság tanítása az nem ez. A zsidóság tanítása az épp az, hogy mindig erkölcsösnek kell lennem. Akkor is, hogyha ez a látszólag nem szolgálja az érdekeimet. Miért? Mert egy felső akaratot teljesítek. Mert egy magasztosabb akaratot, egy magasztosabb célt teljesítek, ami sokkal nagyobb, mint én vagyok. Sokkal nagyobb, mint mi vagyunk, külön-külön. Ez tulajdonképpen novum. Ezért kell megismerni, ezért kell megismerni Istent, és erről szól tulajdonképpen, erről szól ez a mostani diskurzus. A Tóra, az isteni törvények, az Isten akaratának a manifestuma, a micvák, a parancsolatok, Isten akaratának a manifestuma, Isten akarata pedig egy, Isten akarata pedig nem külön választható Istentől. Ez maga Isten eszenciája, ez maga Istennek a lényege, ahogy a halnak a lényege az, hogy úszik a vízben, úgy Istennek a lényege, hogy Pészákkor kovásztalant kell lenni egy zsidó embernek, vagy szombaton nem szabad munkát végezni. Ez Isten eszenciája, ez olyan, amitől Isten nem, ami nem külön választható Istentől. Nem arról van szó ugyanis, hogy Isten mindenható, és akkor lépjünk egy lépéssel tovább, és ez egy nagyon fontos gondolat, és örülök, hogy megérkeztünk ide. Istent nem érdekli az, hogy mi történik a világban, vagy hogy Istennek nincsen szüksége arra, Istennek nincsen vágya arra, hogy a világ morálisan és erkölcsösen működjön, az ő akarata szerint működjön, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Isten megteremtette a világot, adott mindenféle parancsolatokat azért, mert nem volt éppen jobb dolga. Ráadásul olyan parancsolatokat adott, amelyek sokszor nehezek, tehát még egy kicsit szadista is. Még egy kicsit szivat is minket itt a Földön. Ennek mi volna szükség? Miféle Isten az, amelyik olyan törvényeket ad, amelyeket csak rendkívül nehézség és rendkívül lemondások árán lehet megtartani, úgy, hogy ráadásul őt nem is érdekli, hogy mi történik. Ez teljesen gonosz lenne. Ez nem az az Isten, akire nekem szükségem van. Nekem egy olyan Istenre van szükségem, akit érdekel, hogy mit csinálok, azért, mert ő sérülékeny, mert őt befolyásolja az, hogy én miként viselkedek. Szóval azért mondom, kedves barátom, ez egy nagyon fontos, sokkal fontosabb pont, ez egy sokkal fontosabb alapvetés, semmint hogy fél perc alatt elintézzük, ezért rugózok rajta ilyen sokat, mert mert választod az életünk lényegére. Az pedig az, hogy miért legyek jobb ember. Miért kell, hogy minden nappal egy kicsit jobb ember legyek, mint tegnap voltam? Mi erre a szükség? Az erre a szükség, hogy egy nálamnál magasztosabb, egy nálamnál felsőbbrendű akaratot teljesítek ezzel, nem pedig pusztadó a történet, nem csak rólam szól. A történet nem csak rólam szól. Oké. Okay. Ezért tehát az isteni akarat azonos azzal a vallásjogi témával, amiről az ember éppen gondolkodik, vagy beszél, amennyiben a halakha, az a vallásjog minden törvénye magának a legbensőbb isteni akaratnak a sajátos kifejeződése. Mert Isten akarata, hogy egy bizonyos dolog megengedhető, vagy kósernek tekintsünk-e, vagy sem, vagy éppen fordítva, ez mind Isten akarata. Hasonlóképpen Mózes 5 könyve, a proféták és a szentiratok, azaz a Biblia, minden betűjének formája és Isten akaratának és bölcsességének kifejezése, amelyek tökéletes egységben egyesülnek az örökké valóval, mivel ő a tudás, ő a tudó, és ő a tudott anyag, ugye, hogy a Majmonides ezt fogalmaz. És itt van a lényeg, és így amikor valaki a Tórát, tehát a Bibliát tanulmányozza, azaz Tórát tanul, egyesül az isteni akarattal és bölcsességgel, amelyek teljesen egyek magával Istennel. A Tóra tanulás tehát sokkal több, mint intellektuális gimnasztika. A Tóra tanulás tehát sokkal több, mint filozofálgatás. A Tóra tanulás sokkal több tehát, mint Isten törvényének megismerése. A Tóra tanulás egyesülés Isten akaratával. Az Istennel való egység két szintje közti különbséget, amelyet a Tóra, illetve a parancsolatok megtartása révén érünk el, a következő elnézést. Ez azt jelenti, hogy a Tóra és Isten teljesen egy, nem csupán Isten akaratának a leképeződése, hanem maga Isten akarata. Miután pedig az isteni akarat tökéletes egységben van magával Istennel, teljesen kinyilatkoztatva áll az isteni, értsd Istentől származó lélekben és annak belső ruházatában. Amíg az ember a Tóra szavaival foglalkozik, és semmi sem homályosítja el az isteni akaratot abban az időben, mert valamikor, aki a Tórát tanulmányozza, a benne foglalt isteni akarat és bölcsesség teljesen kifejeződik a lelkében és annak gondolkodási és beszédi képességében. Ebből következik, hogy ekkor a lélek és a gondolat, a beszéd és a beszéd ruhá is valóban egyesülnek Istennel olyan egységben, amelyhez hasonló ahhoz az egységhez, amelyet Isten beszéd és gondolat az ő lényegével és lényével alkot. Arról van szó tehát, hogy hogy úgy tudsz kapcsolódni, úgy tudod megismerni Istent, hogyha megismered az ő vágyát, hogyha megismered az ő akaratát. Úgy tud az ember lényegében összekötődni Isten eszenciájával, hogyha megismeri, hogy mire vágyik. Ugye az Isten és az ember kapcsolatát nagyon gyakran a nő és a férfi a házasság kapcsolatával írjuk le, de ugye a házasság analógiájával is leírható ez a kapcsolat. Ugyanis én akkor fogom tudni megismerni a feleségemet, hogyha megismerem azt, hogy mik azok a dolgok, amelyek foglalkoztatják, mik a vágyai, mik a félelmei, milyen gondok terhelik, és milyen dolgok teszik boldoggá. Ugye ezek azok az utak és módok, amelyeken keresztül én kapcsolatba kerülhetek a feleségemmel. Vagy a feleségem kapcsolatba kerülhet velem. Egy másik emberrel azáltal kerülhetek kapcsolatba, hogy tekintettel vagyok arra, próbálom megismerni, és tekintettel lenni arra, hogy mi az, ami számára fontos. Mi az, amik foglalkoztatják, mik az ő félelmei, mik teszik boldoggá, mire vágyik, stb. Ugyanez vonatkozik Istenre, az Istennel való kapcsolatra, hogyha megismerem és megtudom azt, hogy mi az, amire Isten vágyik, akkor tudok vele kiépíteni kapcsolatot, és akkor tudok egy olyan életet teremteni, amely nem csak számít, hanem Isten akaratával és Isten vágyával megegyezve. Ezáltal tudom beteljesíteni a teremtés művét. Ezért gondoltam, hogy ezzel érdemes egy rövid időt foglalkozni. Máskülönben felmerül a kérdés, hogy oké, ez mind nagyon szép és jó, de mi közöm nekem ehhez? Hát az a közöm hozzá, hogy a morális, az erkölcsös élet ahhoz, hogy az ember erkölcsös életet éljen, ahhoz tudnia kell azt, hogy van, akit érdekel ez a dolog, van, akit befolyásol ez a dolog, és a végcél a sokkal magasztosabb és sokkal feljebb való, mint én vagyok, mi vagyunk külön-külön. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is velem voltatok, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Holnap, ha valakinek bármi kérdése van, akár ezzel a témával, akár általában zsidósággal kapcsolatos kérdésekben, kérlek itt a Facebookon közvetlen üzenetben írjatok, akkor azokra a kérdésekre fogjuk kezdeni a tanulást, ahogy azt eddig is szoktuk. Lájkoljátok és kövessétek ezt a Facebook oldalt, hogy minél többen legyünk, vigyétek a hírt, holnap este 8-kor pedig várlak benneteket sok-sok szeretettel, addig mindenkinek jó egészséget és csodálatos estét kívánok!